3,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Valás turisztikai szakember szakirányú továbbképzést hirdet a Győri Brenner János Hittudományi Főiskola. A vallás turisztikai szakember szakirányú továbbképzésen a hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai szakrális helyek Magyarország vallási értékkincseinek szervezett bemutatására, vallásturisztikai vállalkozás menedzsmentjére. A képzés időtartama 2,5 év, a jelentkezési határidő pedig augusztus 23-a. Fiatalok és idősebbek együtt zarándokoltak a Miskolci Egyházmegye kegyhelyére július elején. Az Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága szervezésében 500-an vállalkoztak a 8,5 kilométeres út megtételére Szikszóról Sajó Pál falára. A zarándokút akár egyedül is bejárható, QR kóddal elérhető tartalmak segítik a lelki utazást. A zarándokút a két település között nem túl hosszú, de egy 100 méter magas emelkedőn átvezet. Idén az Ifjúsági Iroda és Fedor Péter atya vezetésével szentévi zarándokúttá alakították, 7 keresztet állítottak fel az út mentén. A bíróság törvényileg szabályozott működése alkotmányos alapértékünk, a jogegyenlőség záloga az állampolgárok számára, mondta Sulyog Tamás köztársasági elnök az Országos Bírósági Hivatal Bíróságok Napja alkalmából rendezett ünnepségén Budapesten. A köztársasági elnök kiemelte, az önálló igazságszolgáltatás, amelynek előképe a kiegyezés korában született meg, mai demokratikus, jogállami létünk nélkülözhetetlen eleme. Sikeresen landolt a magyar űrhajós Kapu Tibor 18 nap után hazatért. Leszállt a Dragon űrkapszula a csendes óceánon. Magyarország újra felfedezőként van jelen a világűrben. A kaliforniai San Diego közelében a csendes óceán hullámai között landolt, kedden 11 óra 31 perckor magyar idő szerint a SpaceX Dragon űrkapszulája fedélzetén Kapu Tiborral, a magyar űrhajóssal és 3 társával. Az úgynevezett Grace kapszula sikeres földetérése véget vetett a június 25-én kezdődő küldetésnek, amely során Kapu Tibor 18 napot töltött a nemzetközi űrállomáson. Magyarország az elmúlt hetekben visszakerült a világűr térképére, és higgyétek el, ez innen fentről nagyon jól látszik, mondta Kapu Tibor a vasárnap tartott búcsúceremónián. A magyar űrhajós szerint hazánk az űrállomáson végzett kutatásainak köszönhetően éveket lépett előre a biológia, a táplálkozástudomány és a sugárzásméréstudomány területein. Július 15-én kedden elindult a nyári szezonális ellenőrzés, amelyet az élelmiszerlánc felügyeletet irányító Tálai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára rendelt el. Az augusztus 30-áig tartó ellenőrzés sorozaton a NÉBIH és a kormányhivatalok szakemberei a nyári lovas táborokat, a fröccs teraszokat, a grillezésre szánt húskészítmény előállítókat, az ásványvíz palackozókat és szikvíz előállítókat, valamint a helyi termelői piacokat is vizsgálják. Az utóbbi évek igen súlyos válságai bebizonyították, hogy az élelmiszer ellátás nemzetbiztonsági kérdés. Ezért Magyarország a tanulságokat levonva nagyot lépett előre az önellátás képessége terén. Közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Gyermelyen. A tárca vezető a Gyermelyi ZRT új beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a tésztagyártó vállalat mintegy 14 milliárd forint értékben bővíti a kapacitásait, illetve napelemes kiserőművet hoz létre, ehhez pedig az állam 2,5 milliárd forintnyi támogatást nyújt, aminek eredményeként a következő 2 év során több üzemegység fog épülni. Végül az időjárásról. Nyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Hajnalra a legtöbb helyen már erősen borult, felhős lesz az ég. A nappali záporok, zivatarok megszűnnek, majd hajnaltól, elsősorban a Dunántúlon és északkeleten ismét megnövekszik a csapadék esélye. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A 14. Leó pápa szent misét mutatott be az olasz csendőröknek. Ne engedjetek a kísértésnek, hogy győzedelmeskedjen a gonosz. A Szent Atya azt kéri, hogy imádkozzunk a háborúktól, erőszaktól szenvedőkért és a békéért. Barsi Balázs ferences atya sorozata a jubileumi reménységről. Harmadik rész. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe, és ezért nem csal meg a remény. Leó pápa köszöntései az úrangyala elimádkozása után. A Szent Atya köszöntései végén ez alkalommal is kérte, hogy imádkozzunk a háborúktól, erőszaktól szenvedőkért, a békéért.
Sono contento di trovarmi qui in mezzo a voi a Castel Gandolfo.
A vasárnapi úrangyala elimádkozása után 14. Leó pápa örömének adott hangot, hogy jelen lehet a hívek között Castel Gandolfóban, majd köszöntötte a polgári és katonai hatóságokat, megköszönve mindenkinek a szívélyes fogadtatást.
Ieri a Barcellona è stato beatificato l'Icarione Mai.
Emlékeztetett rá, hogy szombaton Barcelonában a boldogok sorába iktatták l'Icarion Mai szerzetest, a marista iskolatestvérek tagját, akit 1909-ben öltek meg hit iránti gyűlöletből. Ellenséges körülmények között, odaadással és bátorsággal élte meg nevelői és lelkipásztori küldetését, mondta Leó pápa, arra buzdítva, hogy e vértanú, hősies tanúságtétele legyen ösztönzés mindenkinek, különösen az ifjúság nevelésében elkötelezettek számára. Köszöntötte a Lengyelországból érkezett híveket, akik részt vesznek a Liturgikus Akadémia nyári kurzusán, valamint üdvözletét küldte azoknak a lengyeleknek, akik vasárnap részt vettek a Częstochovai kegyhely éves zarándoklatán. Perui, spanyol, kolumbiai, olasz és francia csoportok üdvözlése után 14. Leó pápa következő szavakat intézte az olasz csendőrség jelenlévő tagjaihoz. Jelen van közöttünk a tiszteletre méltó Salvo d'Acquisto nevét viselő Velletri iskola Carabinieri tanfolyamának 100 hallgatója. Köszöntöm a parancsnokot a tisztekkel és altisztekkel együtt, és bátorítom önöket, hogy folytassák képzésüket a haza és a civil társadalom szolgálatában. A Szent Atya köszönetét fejezte ki nekik, majd a hívek hangos tapsát kérte a szolgálatot teljesítőknek.
Grazie, forte applauso per quelli che servono.
A pápa utalt rá, hogy a nyári hónapokban számos kezdeményezés zajlik a gyerekek és fiatalok számára. Köszönetet mondott a pedagógusoknak és animátoroknak, akik ennek a szolgálatnak szentelik magukat. Megemlítette a dél-olasz Salerno megyében megrendezésre kerülő Giffoni Filmfesztivál fontos kezdeményezését, amely a világ minden tájáról összegyűjti a lányokat és fiúkat, és amelynek idei témája emberivé válni.
Non dimentichiamoci di pregare per la pace e per tutti coloro che a causa della violenza e della guerra si trovano in uno stato di sofferenza e di bisogno.
Végül a pápa ismét kérte, hogy ne felejtsünk el imádkozni a békéért és mindazokért, akik a háború és az erőszak áldozatai és szükséget szenvednek. Az úrangyala elimádkozása után a pápa elindult az apostoli palota előtti teret megtöltő hívek tömege felé, hogy kézfogással, áldásokkal személyesen köszöntse a jelenlévőket. Mint egy elmerült Castel Gandolfo szívében, amely kitörő lelkesedéssel, nagy örömmel fogadta az ismét közöttük lévő Péter utódját.
XIV. Leó pápa az olasz csendőröknek: ne engedjetek a kísértésnek, hogy győzedelmeskedjen a gonosz. Különösen a háború és az erőszak mostani időszakában maradjatok hűek eskütökhöz. Az állam szolgáiként a törvény erejével és a becsületességgel válaszoljatok a bűnözésre. Ezt kérte 14. Leó pápa beszédében az olasz csendőröktől, akiknek kedden délelőtt 9 órakor mutatott be szentmisét a Castel Gandolfói csendőrparancsnokság kápolnájában, nem messze a Villa Barberinitől, ahol jelenleg szabadságát tölti. Arra buzdította őket, hogy a társadalmi rendet károsító igazságtalanságokkal szemben ne engedjenek annak a kísértésnek, hogy azt gondolják, a gonosz győzedelmeskedhet. Guido Crosetto, olasz védelmi miniszter, és Salvatore Luongo, a csendőrség főparancsnoka is részt vett a szertartáson. Ők üdvözölték érkezésekor a pápát, valamint Gianfranco Saba érseket, Olaszország katonai ordináriusát. A Virgo Fidelis, a hűséges szűznek a csendőrség védőszentjévé nyilvánítása 70. évfordulójára emlékezve, 14. Leó hangsúlyozta, hogy 1949-ben a háború tragédiáját követően az erkölcsi és anyagi újjáépítés időszakában Mária Istenhez való hűsége minden csendőrnek a pátria és az olasz nép iránti hűségének példájává vált. Ez az erény kifejezi a közjó iránti elkötelezettség odaadását, tisztaságát és állandóságát, amelyet a csendőrök a közbiztonság biztosításával és mindenki, különösen a veszélyben lévők jogainak védelmével védenek, hangsúlyozta Leó pápa. Ezután nagy háláját fejezte ki a csendőrség nemes és igényes szolgálatáért, amelyet Olaszországnak és polgárainak, valamint a Szentszéknek és a Rómába látogató híveknek nyújt, különös tekintettel a mostani szentév számos zarándokára. Emlékeztetett arra, hogy a hűséges szűzanya iránti odaadás tükrözi a csendőrök mottóját. Hűségesek az évszázadokon át, kifejezve a kötelesség tudatot és a szervezet minden tagjának önfeláldozását. Ezért Leó pápa megemlékezett a szolgálat teljesítésben életüket áldozó csendőrökről, példaként említve a tiszteletre méltó Salvo D'Acquistót, a katonai bátorságért járó aranyérem kitüntetettjét, akinek boldoggá avatási ügye folyamatban van.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo che abbiamo ascoltato questa mattina ci consegna l'autentico significato cristiano.
14. Leó prédikációjának első részében Jézus Máté evangéliumából származó szavaira utalt, amelyek a liturgia központi témáját adták. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. Rámutatott, hogy ez a testvér és nővér szavak hiteles keresztény jelentése, amely egy vérnél erősebb köteléket jelent, mert mindannyiunkat érint, és minden férfit és nőt közösségben egyesít. Valóban mindannyian akkor vagyunk igazán Jézus testvérei, amikor Isten akaratát tesszük, vagyis amikor egymást szeretve élünk, ahogyan Isten szeretett minket. Minden kapcsolat, amelyet Isten megtapasztal, önmagában is értünk, ezáltal ajándékká válik. Amikor egyszülött fia testvérünké válik, atya atyánká válik, és a Szentlélek, aki egyesíti az atyát és a fiút, eljön, hogy a szívünkben lakozzon, állapította meg Leó pápa. Homíliájában így folytatta. Isten szeretete olyan nagy, hogy Jézus még a saját anyját sem tartja meg magának, hanem a kereszt óráján átadja nekünk, Mária anyánkként, szeretett tanítványa János által. Szűz Mária Jézus anyja lesz, mert szeretettel hallgatja Isten szavát, befogadja a szívébe, és hűségesen éli azt. A pápa felidézte Szent Ágoston kommentárját ehhez az evangéliumi szakaszhoz. Fontosabb Mária számára, hogy Krisztus tanítványa legyen, mint hogy Krisztus anyja legyen. Valóban. Mária áldott volt, mert hallgatta Isten szavát, és a gyakorlatba is átültette. Mária életének értelme az Istentől kapott igéhez való hűségében található. Az élet igéjéhez, amelyet befogadott, méhében hordozott, és a világnak adott, emlékeztetett a pápa. A csendőrkapitányságnak otthont adó épület a jezsuita villa komplexum része volt, amely épületeket a Szentszék magánszemélyek és a Jézus Társasága számára is használatba adott. 1667-ben a Jézus Társasága noviciátusának, a római Sant'Andrea a Montecavallónak a rektora megvásárolta a villát az ír kollégiumtól. 1707 és 1709 között Michelangelo Tamburini generális atya vezetése idején a jezsuiták megépítették a palota második részét, amelynek központi része az eredeti építményhez csatlakozott. Ez az új építkezés magában foglalta az Ibernézi néven ismert kápolnát is, amely előzőleg a villát birtokló ír kollégiumé volt. A keresztirányú ovális alaprajzú és kezdetben díszítetlen kápolnát 1741-ben 14. Benedek pápa látogatta meg, aki keddenként szentmisét celebrált ott. 1757-ben Centurioni atya új munkálatokba kezdett a palota és a kápolna befejezésére, ahol 5 oltárt emeltek és díszítettek ki. A kápolna képi díszítése is ugyanebből az időszakból származik.
Barsi Balázs ferences atya sorozata a jubileumi reménységről. Harmadik rész. Isten szeretete kiáradta szívünkbe, és ezért nem csal meg a remény.
Krisztus a mi reménységünk, de nem akármilyen remény. Nagyon szeretem Szent Ferenc atyának a következő imádságát. A hagyomány szerint a Szent Damiánói feszület előtt imádkozta el. De valószínűleg sokszor elmondhatta, és a testvérek kérték, hogy leírja. Bölséges és dicsőséges Isten. Maga a megszólítás. Nem Jézuska. Pedig az is lehet. Nagyon is közel tudja Ferenc Isten magához, de mégis bölséges és dicsőséges minden emberi horizonton túl. Hiszen a világ benne kapaszkodik meg, testvérek. Ha nem lenne semmi, az érthető. Az értelmes. De hogy van létezés, ez megokolatlan. Ez nem filozófia. A hatelemit végzett nagyapám, nagyanyám ezt tudta, miért nem tudják most? Miért nem csodálkozunk azon, hogy, hogy ez a világ van, mint Wittgenstein az első világháború beásva magát a lövészárokba, egyszer olyan élmény élte, hogy de csodálatos az a világban, nem az, hogy milyen, hanem hogy van. Fölséges és dicsőséges Isten, világosítsd meg szívem sötétségét. Hűha! Mi az a szív? Hát az a személy legmélye. Tehát nem azt mondja, hogy világosítsd meg az értelmemet, de hogy is nagyobb a baj. Az értelem az a személynek a tulajdonsága, képessége, és már a személy mérgeződött meg az Istentől való elszakadással, sötétség van ott. Milyen csodálatos, hogy édesanyától tanulunk anyanyelvet. Az anyaszentegyháztól tanuljunk egyénileg is imádkozni, mert ez mögött ott van a húsvét éjszakai szertartás, a dicsőségesen föltámadt Krisztus világossága, oszlassa szét, vigyázunk, szívünk és elménk homályát. Nem az elmével van baj. Erre mondja Létrás Szent János, ezt nagyon szeretem, hogy olyan az értelem, mint a kutya. Hát oda szokott a mészárszékhez, és ott dobálnak ki neki csontokat, de lehet olyan félrohadt húsokat is rászokott. Ettől el kell szakítani az értelmet. Ne akármi zabáljon, hanem egy aszketikus, tiszta, önmegtagadó élet, de kell, hogy működjön. És ha oda beleteszem, akkor ott kezd működni. Tehát ha beleteszem abba a rohadt posványba, hogy szabad megölni a magzatokat, akkor ott gyártja az érveket. Egyetemi szinten. Ettől a sötétségtől ments meg, Uram. Ettől a tohuva bohútól, ettől az őskáosztól, ami ott van bennünk, ott lappang. Világosíts meg azt, nem az értelmet, még ami előtte van, a személyemet. És adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet. Igaz hitet, nagyon érdekes, hogy ez az igaz hitre azt mondja, hogy fidem rectam adj. Tehát igaz hitet ne legyek eretnek. Kedves testvérek, azért meg kell tanulni a hitünket. A reményünk szétfoszlik, ha nem tudjuk, hogy kicsoda az a Krisztus. Ez hihetetlen, hogy milyen nagy bajok vannak hitoktatásban, predikációban, mennyire hibás vagyok én is, mint pap, hogy mindannyian, meg szülők. Hát vigyázzunk, hogy az az össze-vissza való gondolkodás Krisztusról, hogy sokszor az eretnek az a pályán kívül futkos. Nem az úton van, hanem az út mellett futkos. Tehát adj nekem igaz hitet, és most mit mond? Biztos reményt. Ez nagyon érdekes jelző, hogy spes certa. Hát a reményben nem az a lényeg, hogy van benne valami bizonytalanság? Nem. Nem. A Krisztusban való reménység végül is biztos kapaszkodó lesz. És tökéletes szeretetet, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat, akaratodat. Micsoda imádság, de menjünk csak vissza. Hát hogy lehet? Hát a remény az, hogy bizonytalan egy kicsit. Hát azt hiszem, hogy, de nem biztos. Várom a holtak föltámadását. Ez a várom szó, ez nem a hitre vonatkozik, ez a remény. Amit várok, az remény. De mi ennek az alapja? Hát az az alapja, hogy az Úr Jézus dicsőséges tettbe támad föl, tehát nem úgy, mint Lázár meg a többiek, nem jött vissza, hanem előre ment. Tehát a végidők megtörténtek Krisztusban. Az ítéleten is átment az, aki az életét kiteszi Isten ítéletének, Jézus ítéletének, az egyház feloldozásának. Tehát a Krisztusban való reménység az biztos kapaszkodó. Bennünk persze vannak bizonytalanság, de a bizonytalanság nem a hitnek a hiánya, nem a remény kihagyása, hanem a bűneink, a megalkovásunk, a ragaszkodásahoz, a zűrzavarhoz, a sötétséghez. És hát a Római Levél 5-5 testvérek, ezt most feladom, hogy ezt tessék megtanulni. A remény nem csal meg, mert Isten szeretete kiárad szívünkben nekünk adott Szentlélek által. Mi az, hogy az Isten? Mert egyébként csak a szeretetbe lehet remélni. De az Isten szeretetébe, aki teremtő szeretet. A keresztség által Szentlélek megadta, hogy Krisztus Isten fiúságában részesedjünk. Isten szeretete kiárad a szívünkbe, ez kettőt jelent. A genitivus objektivus, hogy én szerethetem az Istent. Én szeretem az Istent. Nem is akárhogyan. Hát a kegyelem állapotában vagyok, akkor Jézus fölnagyítja nekem az ő végtelen szeretetébe. Ő általa, ő vele és ő benne. De az Isten szeretet azt is jelenti, hogy az Isten szeret engem. Hát ez is kiárat a szívembe. Talán mi ezzel kéne kezdeni a reménybe. Abban élni, hogy Isten szeret engem, nem én szeretem én. Ahogy János írja az első levelébe, én csak viszont szeretem, valószínűleg a szeretet szó a legkényesebb, én nem tudom szeretni az Istent, én csak viszont tudom szeretni. És ha tudom, hogy egy Isten az én teremtőm, szeret engem, az ő dicsőségre föltámasztott fiába, akkor halálról a te győzelmet. Isten szeretete kiárad szívünkben nekünk adott Szentlélek által. Ezért ez a reménység nem csal meg. tehát ide hosszú út vezet. Amen.
Barsi Balázs ferences atya sorozatát hallották a jubileumi reménységről. A harmadik rész hangzott el. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Kelly Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a javak helyes felhasználásáról. A 2024. október 8-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Uram, Te igazán adsz! Kezedben nincs számológép, nem érdekből adsz. Nem centized ki adományaidat, viszonzást nem vársz. Csodálom bőségedet, amely kilépett a megszokott mederből és életet ad. Tágíts ki szívemet, hogy adakozó legyek. Adományom is végtelen, örök legyen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Sirák fia könyvében olvashatjuk azt az igét, hogy a becsületes név örökre megmarad. Ti mit gondoltok, hogy mi számít becsületnek, és ez miért maradhat fenn örök időkre?
Szerintem az is becsület, hogyha valaki egy nagyon jó, nagyon nagy dolgot tesz mondjuk így a világért, és akkor mindenki emlékezni fog rá, és akkor mindenki úgy fogja gondolni, hogy ő nagyon becsületes, meg hogy mindenki örökre emlékezni fog rá, meg hogy ő mit tett a világért, meg valami ilyesmi.
Az is becsület, hogy hűk vagyunk a szabainkhoz és a tetteinkhez, hogy ha valamit csináljunk, bevalljuk azt is, hogyha valamit nem, és önazonosak maradjunk, ez is a becsületet képezi.
Hát ezek mind-mind igazak, amiket elmondtatok, és azt gondolom, hogy egy gazdag, becsületes élethez nyilvánvaló, hogy hozzátartozik, hogy ezt megemlegetjük, ugye még az emberi élet után is, a földi élet után is, hogyha valamikor az életünk során efféle becsülettel találkozunk. Tehát akiben megbízhatunk, aki szava hihető, aki képes feláldozni magát az emberiségnek a javára, és valóban olyan dolgot tesz, vagy olyan cselekedeteket hajt végre a földi élete során, hogy a későbbi korokban is vissza tudunk emlékezni rá. ti a földi életetekben, a munkátok során milyen munkaeszközzel dolgoztok a legszívesebben. Lehet ez egy gerebje, egy ásó, egy toll, egy szerszám, egy olló, egy locsolócső, vagy éppen egy porszívó. Te melyikkel dolgozol szívesen?
Én szívesen dolgozok például egy fakanállal, mert nagyon szeretek főzni, és hogy ugye abba is a kreativitásomat belevihettem, és ugyanezért egy ecsettel is nagyon szeretek dolgozni, mert ugye nagyon szeretek festeni, szoktam is festeni, és úgy gondolom, hogy amit festek, az én vagyok, és amíg festek, addig jól érzem magam közben.
Én a fakanállat és a porszívót választanám, mert szeretek sütni, főzni, és takarítani is.
Hát a fakanalat választanám, mert én is nagyon szeretek sütni, meg főzni, meg így alapból kipróbálni új dolgokat. Illetve hát nem mindig van az, hogy olyan jól sikerül, viszont ahogy egyre többször csinálok meg egy receptet, akkor mindig azt látom, hogy egyre jobb lesz, hogyha valamit mondjuk máshogy csinálok, meg nekem ez ilyen kikapcsolódás, a sütés, illetve főzés.
Én a tollat választanám, mivel én nagyon szeretek rajzolni, és engem ez kapcsol ki, valamint a locsolócsőt vagy slagot. A kertünkbe szeretek locsolni, meg mindig öntök az állatoknak is vizet, és a víz az nagyon fontos a növények és a mi életünkben is, mivel víz nélkül nagyon sok ideig nem bírná ki a szervezetünk, és ez szerintem egy szép dolog.
Jézus egyszer példaként egy kisgyermeket állított a hallgatósága elé. Azt mondta, hogy ha nem leszünk olyanok, mint egy gyermek, nem mehetünk be a mennyek országába. Vajon mi olyat tudhat egy kisgyermek, amit annyira meg kellene tanulnunk tőle? Mit gondoltok erről?
Én úgy gondolom, hogy amiben a legjobbak a kisgyerekek, az az őszintesség és a tiszta szívűség, mert hogy ők nem hazudnak, nem alattomosak, hanem mindent a szívükből tesznek.
És még a beszédjük sem előre megfontolt szándékból történik, és nem érdekek alapján. Életünk első szakaszában mindent a szüleinktől kaptunk, és teljes mértékben rájuk szorulunk. Nem is csupán néhány tárgy és néhány falat ennivaló miatt van szükségünk rájuk, hanem azért, mert segítségük és gondoskodó szeretetük nélkül nem tudnánk egészséges felnőttekké válni. Jézus a földi élete során, mint az atya gyermeke, folyamatosan kereste az atya társaságát. Imádkozott hozzá, hosszú napokon át időzött vele. Mindent az atyától kapott, és amit kapott, azt adta tovább nekünk. Ti ezt mennyire látjátok, hogy a szüleitektől ezeket a maradandó örökérvényű igazságokat és cselekedeteket ti is példaként veszitek, és ugye átveszitek, és óhatatlanul is a mindennapotok részévé válik. Mennyire látjátok ezt is saját magatokon?
Én szerintem, hogyha majd felnőtt leszek, akkor nagyon sok olyan dolgot fogok csinálni, amit így a szüleimtől tanultam. Itt példának okáért mondanám a lekvárfőzést, mert anya még mai napig szokott lekvárt főzni, és ez is egy olyan dolog, hogy ahogy a szüleink csinálták, úgy csináljuk mi is.
Akkor te érzed magadon, hogy példáként fogod követni a szüleidnek a nevelését. Esetleg még tudnál-e olyan példát mondani, nem pusztán így a főzéssel kapcsolatban, hanem így az ő nevelési elveikkel kapcsolatban, mint biztos, hogy a saját családodban ugyanígy fogsz megtenni.
Szerintem, amit én így a saját családomban, esetleg így a gyermekek számára úgymond alkalmaznék, az az, hogy nem mondanám nekik folyamatosan azt, hogy most akkor tanuljatok, mert nyilván ugye ez a főbb cél, hiszen az a lényeg. Viszont nekem sincs sosem megmondva, hogy például, hogyha most ez a dolgozatod egyes lesz, vagy ez a dolgozatod hármas lesz, akkor nem mehetsz ide meg oda, meg én ezt a szobafogságot sem értem, szerintem ettől csak így távolabb kerülsz a szülőktől, ahelyett, hogy megbeszélnétek. Úgyhogy én mindenféleképpen azt vinném tovább, hogy nem ilyen büntetéseket szabnék ki a gyermekeimnek, hanem megbeszélnék velük mindent, mert nálunk otthon ez így van.
Barna?
Amit ugye a szüleimtől tanulok, és az én gyerekeimet is így szeretném majd nevelni a jövőben, hogy soha ne azt mondjuk, amit mások hallani akarnak, hanem amit gondolunk, és lehet, hogy ez a másiknak rosszul esik, és ezért nem kell fennhangon mondani, de azért el kell mondani, amit gondolunk, mert azzal csak nagyobb bajba visszük magunkat, hogyha másnak a kedvébe járunk, és akkor ugye kiderül az igazi arcunk. És amire még nevelni fogom a gyerekeimet, hogy legyenek lelkiismeretesek, mert mindenki úgy születik, hogy van lelkiismerete, valakinek olyan, hogy nincs, ez már azért, mert elnyomták benne, elnyomta magába a lelkiismeretét, mert azt tanították neki, hogy az nem fontos, az butaság, és én ezt mindenféleképpen elkerülném a gyerekeimmel.
Jézus megtanulta az atyától mindazt, amit nekünk továbbadott, és lényegében nem volt tulajdona, a napi szükségleteken túl Jézus másra nem tartott igényt, és erre a szegénységre biztatta a tanítványait is. A birtoklást azonban nem ítélte el, viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy komoly akadály lehet az Isten felé vezető úton. Érzed azt, hogy amikor valaki itt a földön vagyon gyűjt, vagy kincseket, és akkor teljes mértékben az életét arra fókuszálja, hogy mennyi pénze van, és milyen vagyona van, és miből lehet még vagyont szerezni, akkor nyilvánvaló, hogy ez csak úgy tudja megvalósítani, hogy másokat kihasznál, átver, vagy éppen nincsen tudatában az az ember, hogy milyen kincs van a kezében, vagy a tulajdonában, és ő ezt a tudatlanságot nyilván a saját kereskedelmi önös érdeke felé fordítja. Én magam megtapasztalom azt, hogy nagyon sok ember nincs igazából tudatában annak, hogy milyen jogosultságai vannak, vagy milyen tulajdonai vannak, minek van a birtokába, és hogy a tájékozott emberek nagyon-nagyon szeretik kihasználni ezt a fajta tudatlanságot, és hát ezért nagyon fontos dolog az, hogy kiben bízol meg. Hiszen a bizalom, ami két ember között van, a szava hihetőség, az pusztán kevés most már ahhoz, hogy az ember aláírjon bármit is, vagy a nevét adja dolgokhoz. És hát ez Jézus idejében sem volt úgy gondolom másképpen, hiszen ezek a csalások és átverések ugye abban a Jézus korában is ugyanúgy zajlottak Palesztinában is.
Te vagy a legdrágább nekem, Istenem, te vagy az egyetlen, egyedül érted dobog a szívem, neked szól az énekem, te vagy a legdrágább nekem. Istenem, te vagy az egyetlen, egyedül érted dobog a szívem, neked szól az énekem. Miként szarvas a forrás hűs vizét, úgy szomjazlak én, mint mezővirága a jó esőt. Várlak én, te vagy a legdrágább nekem, Istenem, te vagy az egyetlen,
az egyetlen.
Egyedül érted dobom a szívem, neked szól az énekem, te vagy a legdrágább nekem, Istenem, te vagy az egyetlen, egyedül érted dobom a szívem, neked szól az énekem, fényedben járni. Benned bízom, Istenem, formáld az életem. A legdrágább kincs vagy nékem, az egyetlen Úr. Csak érted dobog a szív, mindig váradatlan Úr. A legdrágább kincs vagy nékem, mindig váradatlanul, váradatlanul.
Amikor tehát Jézus a kisgyermekek példáját hozza fel, akkor arra akar figyelmeztetni minket, hogy mire legyünk leginkább figyelmesek, Viki, mit gondolsz?
Ahogyan a gyermeknek csak a szülei által van élete, úgy mi is mindannyian teljes mértékben rászorulunk az Istenre. Ha ezt felfedezzük és benne bízva élünk, Isten országának gyermekei leszünk. Ez a hit és a bizalom pedig kihat arra, ahogyan a dolgok megszerzéséről, birtoklásáról vagy megosztásáról gondolkodunk.
Hogyan szól, Barna, Isten hetedik parancsolata?
Úgy szól, hogy ne lopj.
A tizedik parancs pedig úgy egészíti ki ezt a hetedik parancsolatot, hogy mások tulajdonát ne kívánd. Első hallásra teljesen egyszerűnek tűnik a dolog, vagyis mit jelent az a szó, hogy ne lopj?
Hogy ne vedd el, ami másé.
Ezek a parancsok azonban sokkal általánosabb érvényi útmutatást adnak. Mi lehet ez az általános útmutatás?
Bevezetnek bennünket a dolgok birtoklásának és a dolgok használatának világába, amelyek átszövik hétköznapjainkat.
Mit jelent az, hogy valami az enyém? És ami az enyém, azt honnan kapom?
Az, hogy mi az enyém, az lehet ilyen nagyon egyszerű dolog is, mint például, hogy a testünk a miénk, de a ruháink, például a tárgyaink, azok mind a miénk.
Mi alapján a tiéd? Honnan kaptad?
Valaki azt nekünk szánta és nekünk adta.
Hogy lett a te tulajdonod ez a pulóver, amit te viselsz?
Anyáik megvették és nekem adták.
Így van. Tehát ezt tudni kell, hogy a magántulajdon fogalma kialakult ugye az embereknek az együtt élése során, és ugye mi azt tanuljuk, hogy a magántulajdonunkat tiszteletbe kell tartani. Mert ugye megkülönböztetünk közös tulajdonú dolgokat, mint például egy játszótér, vagy egy utca, vagy például a főtéren a szökőkút. No, de nyilvánvaló, hogy az a közösségnek a tulajdona, és annak is van ugye egy felelőse, aki a közösség tulajdonára figyel, vagy vigyáz, ez a polgármester, aki ugye azért lesz felelős, hogyha nyilván intézkednie kell, hogyha a szökőkútból nem folyik tovább a víz, tehát akkor az ő dolga az, hogy az illetékes hatóságnál ezt rendezze. Ezek a köztulajdonú dolgok. Aztán ott van a templom például, ami nem egy köztulajdon, hanem kinek a tulajdona a templom?
Az egyházi.
Így van. Azé az adott egyházi, aki építette és aki fenntartja a működését. Vagy így van egy iskolával is, értitek? Viszont vannak olyan dolgok, amelyekre nem azt mondom, hogy köztulajdon, hanem magántulajdon, és ugye ennek jogod van a magántulajdonodat megbecsülni, megvédeni, és nyilván igazolni kell azt, hogy az a ház, vagy az az autó, az a te tulajdonod. Ezekre vannak most már hatóságok, akik ugye kiállítják erről a birtoklásról a különböző dokumentumokat. És ugye azt tanuljuk, meg azt tapasztaljuk, minden történelmi időben nagyon fontos volt, hogy ezeket a tulajdonokat mi elfogadjuk, hogy az nem az enyém, illetve azt, hogy ezt tiszteletbe tartsam. Na most mi van akkor, ha valaki ezt nem tartja tiszteletbe? Mondjuk az, hogy Viki, az a te radírgumid, és nem az enyém. Hogyan bizonyítod másnak a tulajdonát, ha valaki nem becsüli, meg nem tiszteli, milyen visszaélések szoktak történni a ti életetekben?
Hát így az iskolás életben szerintem bármikor megtörténhet az, hogy kölcsön kérik mondjuk a radírodat, és akkor elradírozzák az egészet, és akkor egy ilyen kis radírcsimbókot adnak vissza, vagy mondjuk a tollad sem fog már, amikor visszakapod, tehát például ilyenek szerintem.
Viszont az Isten arra próbálja a figyelmet felhívni ebben a parancsban, becsüljük meg a másiknak a tulajdonát is, és hogy nincsen jogunk tönkre tenni, elhasználni vagy eltékozolni mindazt, amit elveszünk másoktól, de nyilvánvaló, hogy csak akkor szabályos ez, hogyha te szabad akaratodból adod oda neki a radírt. Tehát ugyanúgy lopásnak számít az is, hogyha a radírodat veszi el engedély nélkül, vagy az autódat. Tehát mi keresztény emberek nem teszünk különbséget árérték arányban, hogy akkor most mi mennyibe kell. Ugyanúgy lelkiismereti kötelességed tiszteletbe tartani valakinek a radírként a tulajdonát, mint hogyha a személy gépkocsiját vennéd, tehát alapul ennek a törvénynek. Ezek a törvények, gyerekek, ezek belülről jönnek. Tehát neked külső utasítás nélkül is valahol a belsődben érzed azt, hogy te neked nincs jogod elvenni a másiktól, azért mert tetszik, vagy meg ki akarod próbálni, az nem jogosít fel téged arra, hogy mondjuk elvedd az órámat, vagy én elvegyem a te órádat, anélkül, hogy te ezt megengednéd, vagy jóvá hagynád. Azt szeretném még megkérdezni tőletek, hogy mennyit vehetünk el a közösből, amit Isten a teremtéssel mindenkinek adott, szerintetek. Szabályos dolog-e például az, hogy fogok egy szivattyút, rávezetem a vízelvezető berendezésemet, és akkor azzal locsolom a kertet, és nem törődök azzal, hogy akkor a tarna folyó kiapad. Van-e ehhez jogom?
Nem, nincsen ehhez egyik embernek se, hiszen a folyó nem csak a tiéd, nem csak te használhatod fel, tehát hogy az nem a tiéd, nem a te tulajdonod.
Ezért kell minden embernek betartani ugyanazt a szabályt, hogy amit Isten nekünk adott a közösből, legyen az egy erdő, legyen az egy folyó, legyen az egy madár, akkor sincs jogod neked azt a közösből elvenni és magadévá tenni, úgymond kisajátítani ezt, hogy ez a te jogosultságod. Rabszolgaságról tanultatok a történelmi tanulmányaitok során, és manapság már csak filmekben vagy könyvekben találkozhattok ezzel a kifejezéssel. Régen rabszolga és gyarmattartó országok is voltak, akik súlyosan kihasználták és kirabolták az érintett országokat és népeket. Ahogy régen ki lehetett zsákmányolni embereket, úgy ezt ma is meg lehet csinálni, ha nem fizetjük meg őket tisztességesen az elvégzett munkájukért. Mi például sok mindent azért tudunk itthon olcsón megvásárolni, mert azokat a termékeket ébérért állították elő egy távoli országban. Sajnálatos tény, hogy a fejlett világ gazdasága és jóléte abból származik, hogy más országok és kontinensek munkásait mind a mai napig áron alul dolgoztatják, márpedig erőfölénnyel és gazdasági fölénnyel visszaélni nem szép dolog. Te szoktál-e visszaélni az erőfölényeddel? Szoktál-e másokat azzal úgymond sarokba szorítani, hogy te fitoktatod akár ezt a fajta erődet, hogy te külön vagy a másiknál?
Én ilyet soha nem csinálok, mert ez egy nagyon csúnya dolog, és szerintem nincs olyan ember, aki értékesebb a másiknál, és ezért nincsen erre joga egyikünknek sem.
De mi van akkor, hogyha te különleges értelmi képességgel rendelkezel, tehát okosabb vagy az osztálytársaidnál, akkor te érzed-e ezt a fajta erőfölényt, és ezt kihasználnád-e a magad javára?
Nagyon sok embernek van olyan dolog, amiben fölénye van, de azt kihasználni és azzal másokat megalázni nagyon nem szép dolog, és én ilyet személy szerint soha nem csinálnék, mert ez nagyon megalázó és rosszul esik másnak.
Szerintem nem sok olyan fiatal létezik az országban, aki azt a fajta erőfölényét tudásban vagy szeretetben a másik javára tudja ilyen önzetlenül fordítani, mint ahogy most akik itt ülnek velem. De az biztos, hogy én ezt látom nap mint nap, hogy soha nem alázzátok meg azokat az osztálytársaitokat, akik ezt nem tudják, vagy nem értik, hanem azon vagytok, hogy hogy magyarázzátok el nekik azt a matematikát, vagy fizikát, vagy biológiát, és eszedbe sincs őt megalázni, vagy megsemmisíteni. De tudjátok, hogy nem minden közösség működik így, és sajnos az emberek nagyon sokszor visszaélnek, ahogy az előbb említettük, akár a tudásukkal, akár a pénzükkel, akár a hatalmukkal. De hát Isten ugye nem ezért adta nekünk, hanem nyilván azért adta, hogy az emberiség javát szolgáljuk mindazzal a talentummal, amit tőle kaptunk. Ha valamit olcsón veszünk meg, az többnyire nem becsüljük úgy, mintha értékén jutottunk volna hozzá. Könnyen jött, könnyen megy, tartja a mondás. Ez rátok mennyire igaz? Megbecsülitek az olcsó dolgokat is, vagy az egyszerűt is?
Én megbecsülök mindent, amit a szüleimtől kapok, vagy amit vesznek nekem a családban, mivel szerintem az nagyon fontos dolog, hogy vigyázzunk a cuccainkra, még akkor is, hogyha nagyon olcsó, és vannak azok az emberek, akik a drága dolgokat veszik meg, ismerősömnek is van egy tesója, aki a drága dolgokat, neki drága cucc kell, és utána meg szétroncsolja az egész cipőt, és Nekem például az a cipő, ami neki volt, az körülbelül 3-4 évig úgy tisztán tartottam. Most már egy kicsit kezd elnyűvődni, mivel már idős, de én nagyon vigyáztam rá, és még csodálkoztak is rajta, hogy nekem még ilyen szép, pedig már nagyon régóta megvolt.
Szerintem is mindent, amit kapunk akárkitől, azt nagyon meg kell becsülni, mert alapból arra is fordítottak időt, hogy azt nekünk megvegyék, hiába, hogy olcsóbb volt, meg azoknak is, akik ezt gyártják, akik ezt elkészítik, ezeket a dolgokat, nekik is nagyon sok munkájuk van benne, hiába, hogy olcsón árulják, úgyhogy ezért szerintem minden dolgot meg kell becsülni, illetve szerintem nem minden esetben a drágább a jobb, lehet olyan is, hogy az olcsóbb jobb, vagy ugyanazon a szinten van mind a kettő.
Igen, mert ne felejtsük el, hogy a reklámokban, meg a médiában nyilván, hogy a magasabb profit és a nagyobb mennyiségű pénz az, ami motiválja, vagy próbálja arra sarkalni a társadalmat, hogy azt a mosóport, vagy azt az öblítőt vegyük meg, vagy abba a butikba menjünk ruhát venni, és igazad van teljes mértékben, hogy ilyen manipulatívak lettünk, mert nem biztos, hogy a minőségre megyünk, hanem arra, hogy mi a trendi, vagy mi az, ami divatos, és sokszor lényegtelen dolgoknak tulajdonítunk óriási jelentőséget, és megyünk a tömeg után. Hát nagyon éretten gondolkodtok a világ dolgairól, rendkívül büszke vagyok rátok, hogy ennyire szépen átlátjátok itt a világnak a csapdáit, még a tulajdonjogi dolgokkal kapcsolatban is, és nem kívánhatnék szebbet és jobbat nektek, hogy a Jóisten továbbra is adjon nektek az életetek során bölcsességet és olyan értelmet, ami képes a jót és a rosszat megkülönböztetni egymástól, azt a fajta éles látást, ami segít benneteket életetek során kiigazodni a hazugságok, az álértékek és a mindenfajta manipulációnak az útvesztőjén. Kérjük ehhez a mindenható Isten segítségét és kegyelmét. Így áldjon meg minket a mindenható jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. október 8-ai adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Bakos Tamás római katolikus pap, Vajda Mihály görög katolikus diakónus és Makai László református lelkész hivatásuk kapcsán a reményről beszélget. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélekszavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 3:05-kor kezdődik Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk, melynek mai adásában elsőként a Dobó István Vármúzeum új időszaki kiállítását mutatjuk be, majd ellátogatunk az ELTE etológia tanszékére, és bemutatunk egy Mennyországról szóló könyvet is, végül pedig Bozók Ferenc atya olvassa fel saját írását. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Bartók Beáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Iva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
benneteket a lélek vezessen, és akkor már többé nincs szükségetek a törvényre, olvasom a Galatáknak írt levélben. A lélek a megváltott emberiség kiteljesítését előmozdító ajándékai közé tartozik az öröm lelke is. Újból meg kell tanulnunk, hogy az evangéliumot jó hírnek halljuk. Ennek első hatása, hogy megremegünk az örömtől. Ez az öröm nem azonos az ártatlan jó közérzet vagy a naív ifjúság könnyed jókedvével. Ennek az örömnek ára Krisztus keresztje, Krisztus sebeinek jegyeit viseli magán, s olyan mély szakadékból tör fel, hogy érthetővé válik legyőzhetetlen életereje, de egyben mélységes komolysága is. Számunkra egyben azt a megdöbbentő bizonyosságot jelenti, hogy Krisztus bennünket messze menően, a vérhullatásig menően szeret. Az embert csak az öröm teljesíti ki. Boldogság ott van, ahol az ember boldogságot ajándékoz. Az öröm útja az önzetlenségen átvezet. Boldogtalannak lenni mindenki tud. Az örömhöz viszont erő kell. Az a tengernyi adomány, létünk maga is az, mely napról napra lehetővé és élni érdemessé teszi életünket, mind Isten személyes ajándéka. Ő szolgál nekünk igéjében, lelkében, egyházában és embertársainkban. De a hálás ember sohasem sajátítja ki csak magának, amit kapott. A jó tovább akar áradni, és az igaz ember, az igaz keresztény bekapcsolódik ebbe a nagy körforgásba, a személy válogatás nélkül adakozó mennyei atya példájára. Hálát adunk neked, atyánk, mindenért. Köszönjük, hogy vagy, és hogy lehetünk mi is. Köszönjük, hogy kipusztíthatatlan vágyat oltottál belénk a szeretetre és a boldogságra. Köszönjük, hogy törvényeid a boldogságra köteleznek, s hogy életünk és boldogságunk a szeretet. Köszönjük, hogy reménykedhetünk a szeretet végső teljességében, hogy benned leomlanak a válaszfalaink, s hogy végül tökéletesen egyek leszünk a szeretetben egymással és veled. Köszönjük, hogy önmagunkkal ajándékozhatjuk egymást, s hogy semmiségünkben is magadénak fogadsz minket.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra,
Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei.